Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek, Nyeste Gábor vagyok, az Esterházy Károly Főiskola informatikai központjának a munkatársa, és a TIOP 131-es pályázati fejlesztésnek az informatikai projektmenedzsere. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy ilyen szép számmal megjelentek az előadáson. Ugye a VV3D az EKF-en, virtualizáció, valóság és vizualizáció. Nagyon örülök annak, hogy ez a téma most az imént fölmerült, és köszönöm Katának, hogy ilyen jól fel is vezette azt, hogy milyen képzési területek vannak az EKF-en, és mik az elvárások ezekkel szemben. Hiszen most igyekezném bemutatni Önöknek azt, hogy hogyan képzeljük mi el azt, hogy digitális környezetet teremtsünk egy úgymond analóg oktatási formában. A digitális és analóg világról egy rövid bevezetőt engedjenek meg nekem, hogy miért is gondolom én úgy, hogy van egy analóg környezeti világunk. Gyakorlatilag az a világ, amelyben élünk, amelyben mozgunk, úgymond analóg. Nincsenek benne robotok, nem androidok mászkálnak helyettünk, ezt hívhatjuk egy analóg környezeti világnak. Azonban ezt az analóg környezeti világot ugye valahogyan tudjuk digitalizálni. Digitális mozgóképek formájában, akár egy kamerával, amely digitális hangot is képes rögzíteni, és digitális állóképek formájában, ugye gyakorlatilag most már egy telefonnal is tudunk akár 10 megapixeles fotókat is készíteni. Mindezt a hallgatói környezetben gyakorlatilag egy modern oktatási környezetbe kell, hogy helyezzük, és nagyon nagy hangsúly van azon, hogy az oktatási intézmények hogyan tudják feldolgozni ezt a digitális világot. A hallgatóiknak miket tudnak biztosítani, mert ugye a hallgatók már a digitális korszakban élnek. Na most az EKF multimédia képezi ennek az egésznek a körvonalát. Ezen belül is a Média Informatikai Intézet, amelynek az informatikai központ is része, nagyon jól felvállalta ezt a feladatot. Külön multimédia kutató laboratóriumunk van, illetve külön olyan speciális tantermeink vannak, amelyek ezeknek a környezeti világnak a digitalizálásában segítenek nekünk. És hát, hogyha azt mondom, hogy analóg tudástár, akkor pontosan mire is szeretnék én gondolni, és az analóg tudástárral szemben hogyan tudok szembeállítani egy digitális tudástárat. Lehet, hogy sokan megköveznek az első címér, hogy könyvtár az egy analóg tudástár, de gyakorlatilag, ha ilyen formában vesztük, akkor igen, az ember besétál a könyvtárba, kivesz egy könyvet, kezébe veszi, olvasgatja, lapozgatja, ebből tud tanulni. Ez ugye így van évszázadok óta. Ilyen lehet akár egy múzeum, egy állatkert, akár egy klasszikus tanóra, amelyben nincsenek digitális IKT eszközök, vagy maga a természet. Ezzel szemben mit nevezhetünk esetleg digitális tudástárnak? Akár egy e-bookot, egy PDF dokumentumot, amely nem abból áll persze, hogy beszkennelek egy könyvet, és akkor már is digitális tankönyv lesz belőle, hanem digitális tankönyveket is lehet fejleszteni bizonyos témákban. Háromdimenzióban rögzített mozgóképek, 3D-s oktatófilmek, 3D-ben szkennelt környezeti világdarabok. Próbáltam megfogalmazni azt magamban, hogy mi is az, hogy világdarab. Hát gyakorlatilag mondjuk egy tárgy, ha én valamit szeretnék beszkennelni, akkor fogok egy tárgyat, és azt, mint egy környezeti világnak a darabját, én mondjuk be tudom szkennelni, akár most már 3D-ben is. Digitális tudástárnak számíthat egy e-learning tanóra, amely akár online is közvetíthető ugye a mai adott technikával, úgy, ahogy ezt a mai előadást is online követhetik bárhol a világ bármely részén, és hát digitalizált kézi alkotások, például rajzok. Miért kell fejlesztenünk nekünk az új oktatási formákhoz? Gyakorlatilag hagyományos számítógépes tantermeink eddig is voltak, ezután is lesznek, azonban ugye biztosan ismerik Önök is azt a problémát, hogy egy gép sok funkcióval több hiba lehetőséget generál, illetve egy idő után be is lassul. Ha egy azon teremben történik a mozgókép, a hang, a digitális feldolgozás, a különböző óráknak a tanítása, akkor ez nálunk legalábbis szokott problémákat okozni. Ezzel szemben, hogyha céllaboratóriumokat hozunk létre, amelyek egy-egy adott környezetnek a feldolgozására alkalmasok, akkor már is tudjuk növelni a hatásfokát ennek az egész rendszernek. Amiért még fejlesztenünk kell ezeket az oktatási formákhoz a környezetet, az az, hogy gyakorlatilag a külső munkakörnyezet ezt mondhatjuk úgy, hogy megkívánja. 2012-ben a hallgató kikerül a főiskoláról, és elmegy mondjuk akár egy helyi televízióhoz, vagy bármely médiumhoz dolgozni, akkor tőle elvárják azt, hogy igenis tudja, hogy mi az a digitális mozgókép, hogyan kell vágni, szerkeszteni, és a többi. De nem csak ez a környezet az, amelyben ez fontos, majd azokra a későbbiekben igyekszem kitérni. És hát ugye fokozódik az érdeklődés is a digitális tartalmak iránt. Csak egy apró mondat, most olvastam például valamelyik nap, hogy a YouTube most már képes arra, hogy a HD minőségű videófelvételeket 3D-be átkonvertálja. Az egy másik kérdés, hogy ugye hogy fog sikerülni, de látják ők is, hogy azért fejlődni kell, és hát ezzel a minőséget is nyilván igyekeznek majd javítani, mert rossz minőségű videókból nem lehet 3D-t konvertálni. Miért lehet szükséges a 3D az oktatásban? Ugye ez egy nagyon jó és szép divatos szó, tehát nem feltétlenül tudunk ezzel élni. Ez egy érdekes új világ, új kompozíciókra van szükség benne, új eljárásokat kell megismerniük a hallgatóknak, ugye a HD felbontás magával hozza a jobb minőséget, az igényességet, maga a technológia is különleges még, fokozódik iránta az érdeklődés, egyedi vizuális élményt nyújt, egyedi oktatás technológiának a feltételeit képes megteremteni, illetve az új eszközök használatának a megismerését is képes lehetővé tenni. Itt láttak önök most egy fehér képernyőt a kivetítőn, amely nem véletlenül van ott. Ugyanis szerettem volna megmutatni önöknek, bár ez itt úgy látom, hogy nem egészen fog sikerülni, hogy hogyan is néz ki például mondjuk egy ilyen HD minőségű videokamera, amelyet most már a hallgatóinknak egyébként adunk ahhoz, hogy a mozgóképkultúra szakos hallgatóink tudjanak online forgatni. Egy külsős forgatási helyszínen ők gyakorlatilag azonnal vissza tudják nézni a mozgóképeket vagy az állóképeket egy projektoros kamera segítségével, amely óriási előnyt jelent az oktatásban. Tehát ez egy elmondhatatlan dolog, hogy anélkül, hogy bármihez csatlakoztatni kellene az eszközt, akár egy erdei séta során mondjuk a különböző természettudományos oktatásban ez azonnal használható eredményt ad. És ez csak egy eszköz, egy modern digitális eszköz. Na most ezt ugye vihetjük magunkkal, hordozható. De vannak bizonyos kötött részei ennek a dolognak, ilyenek tipikusan a tantermek. A líceum, mint önök is gondolom tudják, vagy hallottak már róla, egy jelentősebb összegből megújult, megtörtént az épületnek a revitalizációja. Azonban azzal, hogy egy épületet felújítunk, még azt a szellemiséget, amelyben ez az épület több száz évvel ezelőtt felépült, még nem biztos, hogy megfelelően tudjuk követni. Ismét a magyar felsőoktatás, prémium kategóriás oktatási intézményévé kell tenni a líceumot, amelyben az informatikai támogatás nagyon nagy szerepet tölt be. Külön mozgókép stúdiókat hoztunk létre, digitális állókép feldolgozó stúdiókat hoztunk létre, digitális hangfeldolgozó stúdiót hoztunk létre, van már virtuális stúdiónk, virtuális televíziós stúdiónk, abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy van egy Liceum Televízió elnevezésű saját televíziónk, amely Eger vonzás körzetében adást nyújt, akár élő adásra is képes, és hát nekik ez a virtuális stúdió óriási erőre lépést jelent. Nyilván ez egy gyakorlati terep is a mozgókép kultúrás és egyéb hallgatóink számára. Sikerült beszereznünk egy 3D szkennert, amelyel gyakorlatilag bármilyen tárgyat képesek vagyunk beszkennelni, nyilván méretkorlátoktól függően, illetve ahhoz, hogy a beszkennelt és elkészített digitális 3D tartalmakat meg tudjuk jeleníteni, egy 3D-s vetítő nagy előadóra is szükségünk volt, amelyet szintén sikerült a projekt keretein belül megépítenünk. Ezek az épület különböző részein helyezkednek el, külön-külön kis egységet alkotva, de ahhoz, hogy mégis az egész oktatást ki tudják szolgálni, összekapcsoltuk őket. Gyakorlatilag minden tanterem, stúdió, ami a fejlesztésben érintett, egymással össze van kapcsolva. Bármikor, bármelyik teremből képesek vagyunk, akár egy e-learninges órát élőben közvetíteni az interneten HD minőségben. És ez egy hatalmas szó az oktatásban. És hogy hol történtek ezek a fejlesztések a líceumban? Aki ismeri az épületet nagyjából, az tudja, hogy egy 11 emeletes épületről van szó, amelynek a megújulás során az alaksori részén és kialakításra kerültek új terek. Az alaksori rész nem volt megnyitva a nyilvánosság előtt, csak egy nagyon kicsi része, teljesen ki lett pucolva, új tantermek jöttek létre, gyakorlatilag az épület alaksora képviseli a 21. századi oktatási technológia nagy részét. Itt helyezkednek el a géptermeink, történtek különböző könyvtári fejlesztések első-második emeleten, illetve a toronyban a természettudományos laboratórium egy kialakításánál is törekedtünk a digitalizáltságra. Nagyon fontos része volt a projektnek, hogy ugye hogyan is tudunk gazdálkodni azzal, amink van, de hát úgy gondolom, hogy egészen jól sikerült ez a dolog, hiszen értelmesen kellett beosztanunk azt a pályázatban rendelkezésre álló összeget, amelyre szükségünk volt a fejlesztésekhez. Mit is csináltunk ebből? Gyakorlatilag 8 géptermet hoztunk létre. Ebből közel a fele számítógép, ugye 200 számítógépünk van, ebből közel a fele Macintos alapú. Na most, ahogy a délelőtti megnyitott beszédben is államtitkár úr említette, nem szabad úgymond leragadnunk egy bizonyos platformnál, ezért nyitunk. Nyitunk a Macintos felé, nyitunk az Android felé, nyitunk a Windows mobil felé, tehát gyakorlatilag egy úgymond platform független virtuális teret hozunk létre, vagy szeretnénk létrehozni. Beszereztünk digitalizáló rajztáblákat, amelyeket akár a művészetoktatásban is jól tudunk használni, iPod és különböző Apple fejlesztő eszközöket, iPad-eket, ugye amiket már korábban elmondtam, hogy a Lyceum televíziót fejlesztettük, virtuális környezetű oktató stúdiót hoztunk létre, e-learninges közvetítési lehetőség, és a többi, és a többi. Nagyon fontos dolog, hogy emellett 100%-os wireless lefedettség van a Lyceumban, tehát gyakorlatilag a -1-es szintől a 11. emeletig a hallgatóink bárhol képesek használni akár a mobileszközeiket, akár pedig a notebookjaikat. Biztosan hallottak már róla, hogy az EKF-i már 4. éve minden első éves nappali tagozatos hallgatójának notebookot ad a tanulmányai során, amelyet később, ha végeznek, megtarthatnak. Ezért nagyon fontos az, hogy a 100%-os wireless lefedettség rendelkezésre áll az intézményben. Most már közel 4000 notebooknál járunk, tehát el tudják képzelni, ez mégis mekkora infrastruktúrát igényel. És hát ehhez ugye tartozik egy informatikai háttér. Röviden összefoglaltam, hogy miket is fejlesztettünk. Ugye Blade szerverekre álltunk át, különböző storage-okat hoztunk létre különböző célokra, nyilván mindegyiknek megvan a saját célja, illetve ebben a szerverteremben egyedi hűtés és biztonságtechnika kapott helyet. A szerverterem külön érdekesség, hogy az alagsorban helyezkedik el. Ez nekünk a hűtés szempontjából egy nagyon optimális lehetőség volt, hiszen így gyakorlatilag a hűtő teljesítmény közel a felére csökken, ezzel az energiafelhasználásunk is jóval hatékonyabb, mert ugye, mint egy pincében ott azért jóval jobb idő van, mint bármely más részén az épületnek. És hát közel 81 km hosszúságban húztunk be informatikai vezetéket az elmúlt 3 évben, egy műemlék épületben. Tehát azért ez egy nagyon fontos része a projektnek, hogy a műemlékvédelmet tartottuk szem előtt akkor, amikor a legmodernebb technikákat vittük be az épületbe. És hát ugye az EKF intézményrendszere nem csak a Lyceumra korlátozódik, ezért más épületeinkben is tettünk fejlesztéseket. A sávszélességet, ahol lehetett, igyekeztünk növelni 10 gigabitre. Ahol kisebb volt, ott 1 gigára álltunk át, illetve az összes többien igyekeztünk stabilizálni ezeket a kapcsolatokat. És hát akkor konkrét fejlesztések, kicsit részletesebben. Ugye tanterem fejlesztések, ami a vizualizációhoz szükséges, hogy mégis meg tudjuk a hallgatóknak jeleníteni azt, amit éppen tanulnak. Ugye PC és Macintos laborok jöttek létre, több darab, tehát nem csak egy-egy tanteremről beszélünk. Gyakorlatilag az asztalba elhelyezett nyomógombok segítségével tud a tanár akár egy projektoros vetítést indítani, vagy hangerőt szabályozni. Ez minden egyes újonnan kifejlesztett tantermünkben így van. Ezzel a tanár előtt egy olyan könnyen használható IKT és eszköztár nyílt meg, amelyhez neki nem kell semmi eszközbe vinni az órára, nem kell projektort magával cipelnie, nem kell vásznat, bemegy a tanórára, megnyom 2 gombot, és már is készen van arra, hogy ő tudjon oktatni. És hát ugye gyakorlatilag az online közvetítés is bármikor, bármelyik teremből, akár egy pár kattintással elindítható. A tantermenkénti NAS is egy nagyon fontos dolog. Gyakorlatilag ahhoz, hogy optimalizálni tudjuk a különböző tárhelyeket és a digitális dolgoknak a mozgatását, ezért nem azt csináljuk, hogy mindent rámásolunk a storage-ra, és akkor majd az bírja, ahogy bírja, megfuttatjuk ezen a 80 km-es hálózaton, hanem egész egyszerűen a tantermekben elhelyeztünk egy-egy 4 terabájtos kis úgymond storage-ot, amelyre lokálisan tudnak másolni a hallgatóink. A Lyceum Televízió gyakorló HD stúdiójának a fejlesztése is egy fontos lépés volt, teljesen új vezérlőegységet kapott ez a rész. Nyilván felhasználtuk a korábbi években már beszerzett különböző eszközeinket, és hát így már igazság szerint ebben a kék függönnyel és kék padlóval körbevett stúdióban már bármilyen digitális háttérkörnyezetet képesek vagyunk prezentálni, és hát ez az élőadások minőségénél is jelentősen befolyásolja a minőség irányába tett elvárásainkat. Ugye 3D-s forgatási lehetőség lesz majd hamarosan adott a hallgatóinknak, ezekkel a kis kézi forgatószettekkel ők remekül tudják a gyakorlati ismereteiket elsajátítani ezekben a helyeken. Ugye itt elsősorban a mozgóképkultúrás hallgatóinkról van szó, és hangsúlyozom, hogy ezek mind gyakorlati hely működnek. Tehát a hallgatóink számára teljesen nyitottak, tudnak itt gyakorolni, beülni, próbálgatni a különböző megszerzett ismereteiket. Oktató és vetítőteremre is szükségünk volt ahhoz, hogy a 3D-ben rögzített, illetve előállított anyagainkat fel tudjuk dolgozni. Egy nagyon modern oktatóteret hoztunk létre az egyik nagy előadónkban, amely meg lett osztva, ugye még most itt a székeket nem lehet látni, mert még azok a beszerzés alatt vannak, de gyakorlatilag itt is különböző világítástechnika került be, amelyen legyedi kompozíciókat tudunk létrehozni, illetve le tudjuk játszani azokat a kisfilmeket, amelyeket a hallgatók mondjuk rögzítettek egy természeti túra, vagy pedig egyéb különböző bejárások során. És hát ugye ebben a tanteremben, hogyha esetleg külföldi előadásokat kell prezentálnunk, arra rendelkezésünkre áll egy különleges tolmácsrendszer is, amelyel akár két nyelven is tudjuk az odalátogatókat úgymond örvendeztetni, és bemutatni nekik, hogy mire vagyunk képesek. Nem csak a kifejezett informatikai jellegű oktatásba szivárgott ma már be a digitális technológia, hanem a természettudományi oktatásban is jelentős szerepet kapott. A Bor és Élelmiszertudományi Kutató Laboratórium önmagában egy remek fejlesztés, hiszen vegyi fülkét tartalmaz, amely kamerával van felszerelve, különböző itt használt műszereket szereztünk be, azonban ez úgy gondoltuk, hogy nem lesz teljességében elég, úgyhogy felkészítettük ezeket a tantermeket is arra, hogy innen is tudunk közvetíteni gyakorlatilag bármikor, illetve a tantermekben és az előterekben 3D-s televíziókat helyeztünk el, amelyek akár mobiltelefonnal is távirányíthatóak, és nyilván egy odalátogató gyerek vagy hallgató csoportnak tudjuk prezentálni azt akár ezeken a téviken keresztül, hogy milyen 3D-s kisfilmeket készítettünk el, vagy éppen milyen oktatófilmeket sikerült legyártanunk bizonyos témakörökben. A 3D szkenner és a 3D tartalmak felhasználásával kapcsolatban a képek mint egy lépésként mutatják be azt, hogy hogyan is tudjuk ezt megvalósítani. Ugye megrajzoljuk a különböző modelleket, azokat a végén egy textúrával rálátjuk, majd pedig a végén akár digitális tankönyveket hozhatunk létre belőlük, és ez akár forradalmasíthatja az oktatást is. Maga a 3D szkenner az egy könyvtári fejlesztés keretében lett beszerezve, ez egy lézerszkenner, és több dologra is tudjuk használni, nyilván akár régebbi, akár több száz éves könyveket is tudunk a segítségével digitalizálni és megőrizni az utókornak őket. Ezen kívül ugye különböző természettudományos demonstrációkra is alkalmas ez az eszköz, hiszen növényeket, kisebb állatokat, kőzeteket, mohát, bármit be tudunk vele digitalizálni, és egészen más az, hogyha így mutatjuk be a hallgatóinknak, mondjuk egy kis film vagy egy tanóra keretében, mint ha csak mutatunk neki egy képet, hogy tessék, ez az, amiről beszélünk. Gondolom, önök is el tudják képzelni azt, hogy ennek azért az oktatásban, a jövőben egészen nagy jelentőséget fognak tulajdonítani szerte a világban. Amiről már említést tettem, hogy a különböző platformokra igyekszünk majd a későbbiekben különböző tartalmakat tenni, ezzel kitölteni a bennük rejlő lehetőségeket. És hát én ideírtam egy ilyet, hogy Microsoft Kinect-tel térben mozgatható állomány. Ez az én egyik nagy, hogy is mondjam, álmom. Hát, hogyha ezt meg is tudjuk valósítani. Ugye a Kinect-et nem tudom mennyire ismerek, egy kis eszköz, amelyet most leginkább játékra használnak, és az emberi mozgást képes lekövetni a játékokban. Hogyha ezt az oktatásba esetleg be tudjuk majd vinni, és a különböző digitalizált anyagainkat mondjuk a térben egy kézmozdulattal el tudjuk forgatni, akkor ez szintén egy jelentős előrelépés lehet. És tudjuk, hogy vannak ebben már a világban előrelépések, csak hát ugye még egy elég új területről van szó. És hát ugye mindezt kihasználva, amit itt beszéltünk, most már az informatikai infrastruktúránk adott. A felhő végül is nem egy elcsépelt dolog, ha így vesszük, megvan az EKF-netes felhőnk, amelyben a különböző eszközöknek különböző csatlakozási pontokat biztosítunk, legyenek azok akár géptermek, legyenek akár mobil eszközök vezeték nélküli hálózaton, gyakorlatilag bárhogyan képesek vagyunk becsatlakoztatni a hozzánk érkező eszközöket a hálózatba, és ez egy hatalmas szó és előrelépés, és ahol ezeket lehet használni. Ugye Eszterházy Károly tanárképző főiskola voltunk régen, a tanárképzésben ezzel véleményem szerint szintén fogunk tudni újat mutatni, és nem csak azért, mert mondjuk bemutatjuk ezeket a dolgokat mondjuk a hallgatóinknak, hanem igyekszünk majd őket, gondolom, rábírni arra, hogy ők is használják ezeket a dolgokat. Tehát ha valamelyik hallgató már megismeri ezeket az eszközöket, akkor utána már nem fog félve hozzájuk nyúlni, hanem sokkal barátságosabban fog közelíteni feléjük. Most kizárva már mondjuk az EGRI főiskolát, a tanítóképzésben is óriási jelentősége van ennek. Én nekem a legelső diplomám tanító, tehát pontosan tudom azt, hogy mondjuk a gyerekek körében miket lehet ezekkel az eszközökkel mondjuk elkövetni, akár a vizuális művészeteknél, akár a zeneoktatásban, akár a földrajznál, a biológiánál, a kémiánál, egészen új lehetőségek nyílnak meg azáltal, hogy tudunk nekik prezentálni és térben bemutatni. És hát van egy EKF digitális rendszer folyamatunk, mindennek úgymond befejezéseként. Ugye ahonnan indultunk, maga a valóság, maga az analóg környezet, amely körülvesz bennünket. Hogyha ezt virtualizálni tudjuk, hogyha esetleg valami nincs ott a térben, de mégis szeretnénk oda tenni, gondoljunk csak például egy időjárás jelentésbe, ami mondjuk egy zöld háttér előtt zajlik, de mégis látjuk mögötte a országnak a térképét a különböző animációkkal, akkor ezeket most már képesek vagyunk oda tenni. Akár egy bármilyen hátteret egy oktatásban, úgyhogy összekapcsoljuk a tévéstúdióval a különböző tantermeinket. Tudjuk vizualizálni ezeket a rendszereket, azaz meg tudjuk mutatni a hallgatóinknak ezeket, ők is tudnak ezekkel a rendszerekkel dolgozni. Felvehetjük kamerával, digitálissá tesszük ezeket az élményeket, megrajzolhatjuk őket, ugye a digitális rajztáblákkal be tudjuk szkennelni a különböző eszközöket, vagy pedig a különböző természeti tárgyakat, és mindezt le tudjuk játszani, és tudjuk oktatni nekik három dimenzióból. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ettől is lesz digitális az oktatás az EKF-en, azonban ez nem elég hozzá. Nyilván magának a pedagógusnak is úgymond digitálissá kell válnia, és fel kell készülnie arra, hogy iránymutasson ezeknek a technológiáknak a használatával. Tehát azzal, hogy a tanár csak elmondja, hogy milyen lehetőségek vannak, az a mai világban úgy gondolom, hogy nem mindig elég, hiszen a hallgatók, a mai 10-20 éves fiatalok már a digitális korszakban nőnek fel. Nekik ebben a korszakban irányt kell mutatni, meg kell mutatni, hogy ezek a technológiák és technikák mire jók, mire valók, hogyan tudják őket 100%-ban használni. Én szeretném megköszönni önöknek a figyelmet, és biztatom önöket, hogyha lehetőségük engedi, látogassanak Elegerbe a főiskolára, és nézzék meg. Köszönöm szépen a figyelmet!